Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Vendégem ezúttal Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője, és két apropója is van annak, hogy ma beszélgetünk. Egyfelől az, hogy éppen két hónapja találkoztunk először, a háború kitörését követően elemeztük a helyzetet. Megnézzük, hogy azóta merre fordult a világ az orosz-ukrán konfliktusban, illetve az, hogy ma volt a győzelem napja Moszkvában. Egy furcsa ünnepség volt, mindenki sokat várt tőle, aztán keveset kaptunk. Ez egy hagyományos értelemben vett győzelemnapi parádé volt?
Azt gondolom, egy visszafogottabb győzelemnapi parádé volt, mint a korábbiak. Lehetett látni, vagy pontosabban úgy mondanám, hogy lehetett érezni azt, hogy mondjuk azt, hogy kínosan érzik magukat, különösen a katonák. A kollégám például azt mondta, hogy úgy látta, hogy Sojgu szinte szégyelte magát, hogy itt van, és nem a katonák mellett. És azt is lehetett látni, hogy Vlagyimir Putyin is, fogalmazunk úgy, hogy egy viszonylag egyszerű, szürke, de semmiféleképpen nem egy olyan beszédet mondott, mint amire nagyon sokan számítottak. Akár amiatt, hogy békét hirdett, ugye korábban az volt a fáma, hogy majd akkor május 9-ére, a győzelem napjára legyőzzük az ukránokat, akár azért, mert úgy gondolták nagyon sokan, hogy hát akkor, ha nem megy különleges művelettel, akkor csináljunk egy háborút, és kezdjük el
nagyban játszani. Nem hirdették meg a háborút sem.
Nem hirdették meg a háborút sem, sőt, hadd mondjam azt, hogy az, ami a legfurcsább volt, hogy tulajdonképpen nem is Ukrajnáról beszélt annyira, hanem leginkább a Donbassra, tehát a Donyec megyeszére koncentrált. Picit az volt az embernek az érzése, hogy azokról az áldozatokról, akik nem a Donyec medencébe haltak meg, hanem mondjuk a déli fronton, vagy akár Kijev környékén, azokról, mintha az elnök megfeledkezett volna, és ez nekem azt sugallja, hogy nem akarta megmutatni azért Vlagyimir Putyin az orosz közvéleménynek a háborút a maga valóságában, sőt, azt sem kockáztatta meg, hogy azt mondja, hogy ilyen a háború, és valaki érdeklődni kezdjen, hogy tényleg olyan, nem tudom, érthető-e. Tehát, ha háborút hirdetek, az egy minőségileg más történet. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy azért lett volna ez nagyon fontos, mert hogy tartalékosokat tudtak volna bevonni, és az abban a szempontból
körülbelül
is
mennyit?
Hát elég sok tartalékosa van azért az orosz hadseregnek, tehát ott százezerekről kell beszélni. És én azt gondolom összességében, hogy a tartalékosok behívása az belpolitikailag más üzenettel rendelkezett volna. Most tulajdonképpen a hivatásosok, meg mondjuk azt az önkéntesek, akiket toborozni tudnak, tehát akik jelentkeznek, hogy mennek harcolni ilyen vagy olyan ok miatt, pénz miatt, izgalom miatt, teljesen mindegy, tehát ők csinálják a háborút. Ez még nem az a típusú háború, amikor arról van szó, hogy akkor a társadalom egészének rá kell fordulnia a háborúra, abban az értelemben is, hogy ilyenkor a tartalékosokat ugye behívják, és akkor már nincs olyan, hogy nekem éppen van kedvem, vagy nem nincs kedvem, hanem muszáj bemenni, és egyáltalán nem biztos, hogy az a réteg, aki hát tartalékosként behívásra került volna, az olyan lelkesen támogatná ezt az egészet.
Egyfelől az meg még plusz időt jelent, tehát hiába tartalékos állományban van valaki, hogyha időről időre nem kap kiképzést, ezeknek meggondolom még harci tapasztalatuk sincs, akkor az további veszteséget jelent, hiába van neki x 100 000 embere, azt azonnal nem tudja mozgósítani. Egy pillanatra még kanyarodjunk vissza a győzelem napjához. Ugye a Putyin beszéd egy semleges és önmagát ismétlő, a ukrán háborúért a nyugatot felelőssé tevő lózungoktól hemzsegő beszéd volt. Sokan azt várták, hogy említetted, hogy valami kapaszkodót fog adni arra vonatkozóan, hogy merre mozdul el ez a háború a következő időszakban. Lehet, hogy pont azért nem jelentett be ilyesmit, mert mondjuk egy győzelem napján nem illik ilyenről beszélni, hogy háborút indítunk. Vagy a másik feltételezés, hogy esetleg az orosz médiában nem lett volna-e ez már egy ideje megágyazva, hogy ő bejelentse. Tehát, hogy akkor felerősödnek azok a hangok az orosz infokommunikációs téren belül is, amelyek azt fogják sürgetni, hogy de nekünk vissza kell vágni, és továbbra is nácitlanítani kell Ukrajnát, és akkor, hogyha ez beérik mondjuk május 9-ére, akkor bejelenti az elnök esetleg azt, hogy háborúba lépnek.
Én azt látom, vagy inkább úgy érzékeltem, és ebben teljesen igazad van, hogy tulajdonképpen Putyin a háború előtti toposzokat mondta föl gyakorlatilag. Megint, hát amit a háború előtt hosszasan sorolt ezeket, de Isten igazából még toposzból sem volt újdonság erejű. Annyi volt, hogy ugye összekötötte a második világháborús hősöket, meg katonákat, azokkal a katonákkal, akik most a Donbassban védik ugye az ottani oroszokat. Már orosz értelmezésében. Tehát azt gondolom, hogy ha tehette volna, mindenféleképpen más beszédet mond, de én is azt gondolom, tehát azt elfogadhatónak tartom, hogy lehet, hogy egy győzelem napi, mondjuk azt, hogy parádé és egy győzelem napi ünnepély nem jó üzenet akkor, ha nem győzelmet jelentünk be, tehát azt mondjuk, hogy elfoglaltuk Mariupolt, és már ennyit elfoglaltunk, mondjuk
felszabadítottuk
Mariupolt, és ennyit és ennyit felszabadítunk a Donbassból, plusz még már Herszon is a miénk. Ha nem tudunk ilyet mondani, akkor lehet, hogy az gyanúsnak és nem eléggé ünnepélyes, hogy akkor most a különleges műveletről átváltunk egy háborúra, mert akkor ugye mindenki meg fogja kérdezni, hogy miért kell átváltani a háborúra, ha mi olyan nagyon ügyesek vagyunk, megoldhattuk volna ezt különleges művelettel is. Tehát azt gondolom, hogy lett volna valami, ilyen hangulatromboló abban a történetben, ha most hirdeti meg a háborút, arról nem is beszélve természetesen, hogy egyébként a háború meghirdetése az egyetlen mondatába került csak az elnöknek, illetve egy aláírásába, amiben azt mondja, hogy akkor most háború lesz.
De onnantól kezdve azért gyökeresen fordulna föl a világ az oroszok napi életében is, hiszen olyan jogosítványokat kapna ezzel együtt az elnök, amelyek a mostani amúgy sem kevés autoriter intézkedés mellett továbbiakat is lehetővé tennének.
Ez így van, és azt gondolom, hogy az oroszok mérik is, hogy egy ilyen lehetőséggel hogyan kellene számolniuk. Valóban rendkívül nagy jogosítványokat kapna, viszont azt is hozzá kell tenni, amit már egyébként te is említettél, hogy tulajdonképpen attól, hogy most deklarálja, vagy rendkívül nagy jogosítványokat kapna, nem változna a fronton a helyzet. Az a jogosítvány nem arra hatalmazza föl, hogy ő varázsszóra azt mondja, hogy akkor most 120 ezer tartalékos tök jó kiképzett lesz, hiszen arra idő kell, tehát ilyen jogosítványt hiába adnak neki, ezt nem tudja végrehajtani. Ennek megfelelően nem biztos, hogy annyi hasznot hoz belpolitikailag, ez az egész történet, hogy érdemes legyen belemenni egy ilyenbe. Én azt feltételezem egyébként, hogy ráadásul az oroszok inkább arrafelé mozdulnak el, hogy a szokásos ilyen, mondjuk az a Brusilov offenzívának, vagy bárminek, tehát amikor az orosz haderő megpróbálja tulajdonképpen felszámolni lassan, előre haladva az emberek tömegével, az eszközök tömegével gyakorlatilag.
De mindent elpusztítva maga előtt.
Így van, elpusztítva mindent maga előtt, megpróbálja visszaszorítani az ellenfelet. Ez egy nagy kérdés, hogy ez bejön-e, tehát
hogy meddig lehet ezt csinálni.
Meddig ezt csinálni. Kettő, hogy milyen következményei lesznek. Ugye ne felejtsük el, azért azt feltételezem, vagy legalábbis a nyilatkozatokból azt lehet feltételezni, különböző politikusi nyilatkozatokból, hogy ők nem egy leradírozott és mindentől, tulajdonképpen minden lakóháztól, eszköztől, ipari vállalattól megfosztott Ukrajnát akarnak, hanem valami pezsgő és
irányítható,
de ugyanakkor gazdaságilag is önellátó Ukrajnában gondolkodnak. Ami szerintem abban az esetben, ha ez a lassú felszámolása lesz és megtörése az ukránoknak, ez nem fog bejönni.
Mit gondolsz arról, a stratégák említik, vagy lehetőségként említik azt is, hogy a következő 4 hét lesz igazán kritikus ebből a háborúnak a szempontjából. Egyfelől azért, mert hogy eljutunk addig a pontig, hogy valóban sikerül-e kiszorítani végleg, vagy visszaszorítani az ukránokat a Donyecki medencéből, és a két népköztársaságot úgymond felszabadítani, vagy pedig továbbra is beleragadnak ebbe az álló háborúba, akkor viszont már el kell gondolkodni azon, hogy 4 hónappal a háború kezdete után hogyan lehet biztosítani megint azt, hogy friss emberanyag jöjjön, meg legyen a megfelelő fegyverzet ellátása, és előre tudjanak lépni.
Én azt gondolom, hogy mind a két lehetőség benne van. Pontosabban fogalmazunk úgy, hogy ez nagyban függ az ukránok kitartásáról. Ugye talán azt érdemes megjegyezni, hogy a győzelem napján egy dolgot bejelenthetett volna, de ez sem igazán, hogy mondjam, győzelem napi hangulatú dolog. Nevezetesen, hogy sikerült egy helyen áttörni azt a frontot, amit keleten kiépítettek az ukránok. És ez azt jelenti, maguk az ukránok is bejelentették, hogy az ukránok háttérbe vonulnak, vagy szavonulnak, és egy következő védelmi vonalat fognak elfoglalni, és ez bizonyos területeket biztosít egyébként az orosz haderőnek. Ugye ez az áttört védelmi vonal, ez egy nagyon jó kiépített védelmi vonal volt, tulajdonképpen ez tartotta gyakorlatilag 2 hónapig. Vagy egészen tegnapi napig a keleti frontot, hogy nem sikerült a Donbasz területén nagyon erőre nyomulni. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen típusú lépések, ezek azért elhúzódhatnak. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy 4 hónap után mondjuk tényleg meg lesz mindaz, amit Oroszország tervezett. Az nagyban függ attól, hogy az ukránok milyen ellenállásra képesek kifejteni, ez pedig alapvetően az eszközeiktől függ, illetve hát a harckészültségtől.
De hát folyamatos a támogatásuk, tehát a nyugat folyamatosan tolja az ukránok alá azt a fegyvermennyiséget, amivel legalább meg tudják magat védeni, sőt, idővel elképzelhető ugye az is, hogy olyan eszközökhöz jutnak, amivel akár ellentámadásba is át tudnak.
Így van, azt már látjuk egyébként, hogy vannak területek, akár Herszon környékén, akár
Harkiv környékén is,
ahonnan visszaszorítják az oroszokat. Tehát csak teszem hozzá, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a front, amit most látunk, hogy jön előre, az egy idő után nem fog visszalépni. Különösen abban az esetben, ha valóban bekövetkezik az, amit az amerikaiak mondanak, ugye ők valami olyasmit terveznek, vagy olyasmivel számolnak, hogy egy idő után a nehéz fegyverzetben, többek között páncélosokban, akkor harckocsikban tulajdonképpen paritásba kerülhetnek az ukránok, annyit fognak kapni, illetve annyival jobbat fognak kapni, mert azért azt látni kell, hogy az oroszoknak az eszközei, hát mondjuk azt, hogy nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Tehát mindenki azt hangsúlyozza, legalábbis a szakértők közül, hogy iszonyú nagy veszteségei vannak, nem csak emberanyagban, ott ugye 17 ezer körüli, amit úgy nagyjából sejtenek, tehát ezt a középarányos, és ennek mondjuk egy két és fél szerese sebesült be, hanem ami igazán probléma, hogy egész egyszerűen az anyagi, vagy inkább az eszközvesztesége óriási, és ennek a pótlása sem olyan egyszerű, hiszen azért az, hogy sok tankja van, sok harckocsija van Oroszországnak, az nem jelenti azt, hogy minden harckocsi ott áll Ukrajna környékén.
Itt van egy térkép, te mire számítasz, hogyan fog ez a térkép átalakulni mondjuk néhány hónap múlva, vagy ha elérik az oroszok a céljukat? Ugye jelen pillanatban az látszik rajta, hogy ez egy április végi állapot, hogy gyakorlatilag Harkivtól lefelé, Mariupolon át, egészen Herszon irányába az oroszok megszállták ezt a karét, ezt a keleti karét. Hogyha tovább megyünk dél felé, és elindulunk Odesszán át mondjuk a Moldova irányába és a Dnyeszter menti köztársaságig, akkor elképzelhetőnek tartod azt, hogy össze fog olvadni, vagy pedig az a cél, hogy egy ilyen pufferzónát hozzanak létre alul, gyakorlatilag elvágva az Azovi-tengertől és a Fekete-tengertől a szárazföldi Ukrajnát.
Azt gondolom, hogy az orosz célok valami ilyesmire, ez utóbbira hajaznak, vagy ezt próbálják megcsinálni. Egy a Dnyeszter menti köztársaságtól egészen Harkivig tartó egy ilyen déli, délkeleti, keleti Ukrajnát akarnak létrehozni. Ami a térképet illeti, ott azért hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy különböző térképek vannak, és egész pontosan nem tudjuk egyébként, hogy a megszállt területen, tehát amit megszállt területen, ott milyen erősen tudja tartani a saját pozícióit Oroszország, illetve az orosz erők. Azt tudjuk például, hogy a déli részen, ami hivatalosan egyébként oroszországi, van például ukrán partizán mozgalom. Tehát valami módon ott különböző fegyveres szervezetek lövik olyan területen, ahol egyébként hivatalosan már nem szabadna ezt az egész történetet megcsinálni. Tehát az én nagy problémám körülbelül ehhez kapcsolódik, nevezetesen, hogy mennyire tudják tulajdonképpen megszállni ezeket a területeket, milyen lesz a megszállás szövete, ha tetszik, lesznek-e benne lukak, ahol az ukránok még teljesen jól fel tudnak szerelkezni, és gyakorlatilag ellenállást tudnak kifejteni. A másik, hogyha meg is szállják ezt az egész területet, amiről beszélünk, itt meg kéne nyerniük a békét. Tehát kikkel, milyen eszközökkel, kikkel akarják, milyen humán állománnyal, milyen emberek, milyen szervezetekkel, milyen katonai, vagy fegyveres, vagy rendőri erőkkel akarják fenntartani ott az ország működtetését. Ugye egy ilyen területnek akkor a legkényelmesebb egyébként a fenntartása, ha az önfenntartó. Tehát ha azt mondják, hogy találunk olyan embereket, akik majd elvezethetik ezeket, és akkor úgy lesz, hogy ez egy orosz barát kormányzat lesz. Ma nem látok olyan, hát mondjuk azt, hogy erőt Ukrajnával megszállt területeken sem, akik tartósan ezt a pozíciót fel tudnák venni. Vagy azért, mert előbb-utóbb áldozatává válnak valamilyen ellenállásnak, vagy azért, mert egész egyszerűen nincsenek. Márpedig, ha ezeket a területeket Oroszország meg akarja szállni, akkor két eset van. Az egyik, hogy nem sikerül neki, tekintettel arra, hogy egy állandó partizán harc, beleértve egyébként ide a terrorcselekményeket. Nagyjából olyan terrorizmusra kell számolnunk, vagy gondolnunk, mint amit a baszk szeparatisták, vagy az íra folytatott a 60-as, 70-es években, 80-as években. Tehát ne a dzsihádra gondoljunk, nem itt kimondottan az orosz megszállókkal szembeni, és az oroszokkal kollaboráns, vagy kollaboráló figuráknak a megsemmisítéséről, vagy elleni merényletekről lesz szó. Vagy pedig akkor tudják, ha innen mindenki kitelepül. Tehát mindenki elmenekül, nem tudom, érthető-e. Tehát nem lesz gyakorlatilag, hogy mondjam, lakossága ennek a területnek. Akármilyen furcsa, mind a két variációról folyik vita. Például a Twitteren. Nagyon sokan azt mondják, hogy elképzelhető, hogy az oroszokat nem érdekli az, hogy most az ukránok ott maradnak, vagy nem maradnak, majd ők betelepítenek oda embereket.
Erre már volt már példa.
Így van, hiszen
van tapasztalat. A krími tatároktól kezdve oda-vissza telepítésben.
Így van. Tehát ebben erősek.
Van gyakorlatuk, igen.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy ez a kettős osztatottságú, hát Ukrajna, ez véget vetne mondjuk az ellenségeskedésnek is, akár a harcoknak is. Arról nem is beszélve, hogy felteszem, hogy elég nehéz lesz mondjuk Zelenszkijéknek, ha őket nem tudják teljesen megsemmisíteni, erre én nagyon kevés esélyt látok egyébként, nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy akkor belemegyünk abba, hogy ezeket a területekkel, erről a területekről lemondunk. Az egyetlen terület, ami szóba került eddig, és a Zelenszkij szájából hallatszott, hogy na, annak az elvitelével azt mondja, hogy tulajdonképpen megbékélne, ez a krími terület. Nem véletlenül a Krím ugye az 50-es években került Ukrajnához. A Krím alapvetően egy orosz mentalitású, egy orosz
többségű. Etnikumú,
orosz többségű, ha tetszik, azt mondanám, szovjet mentalitású társaság, ahol egyébként a véleményvezérek, ugye azok a nyugdíjas, hát a Vörös Hadsereg Fekete-tengeri flottájának a nyugdíjas tisztjei, akik valamikor a régi rendszerbe szolgáltak. Tehát azt gondolom, hogy annak az elvitele az akkor is elment volna, ha ott rendesen játsszák le, és történik meg a népszavazás. A sokkal problémásabb történet az a Donbass, különösen a Donbassnak az újonnan elfoglalt területe, különösen akkor, ha ebbe például beleesik Harkiv, bár ez egyáltalán nem biztos, és ugyanilyen problémás egyébként a Krím feletti, vagy ez ez a fajta terület, ami elzárná az ukránokat a Fekete-tengertől. Tehát én azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy az oroszoknak ez a terve, ez nem teszi tartóssá a konfliktust. Itt mindenki az ukránokat fogja támogatni, beleértve egyébként a nyugatot.
Tényleg itt tulajdonképpen most kiharcol kivel? Miután tudjuk, hogy ez egy proxy háború, vagyis ahol nem azok csapnak össze, akik szeretnék, hogy összecsapjanak. Ukrajnában mi zajlik?
Én azt gondolom, Ukrajnában egy orosz-ukrán háború zajlik, amiben viszont pont azért, mert a háborút ellenzi, illetve a háború eszközét a nemzetközi politikában nem akarja visszaengedni, a nyugat abban érdekelt, hogy vereséget szenvedjen Oroszország. És mivel ebben érdekelt, ezért gyakorlatilag a nyugat, ha tetszik, lehet egyébként azt mondani, hogy az Egyesült Államok, bár én azt gondolom például, hogy Európa sokkal inkább érdekelt abban, hogy a háborúk ne tűnjön. És általában a katonai erővel való politizálás az betérjen vissza. Ha visszatér a nemzetközi politikába a katonai erővel való politizálás, akkor Európa nem lesz, mondjuk azt, hogy pólusképző hatalmi tényező. Európának nincsen ereje arra, hogy katonai erőt vetítsen ki, elsősorban nem is eszköz és katonai képesség hiányában, hanem azért, mert politikailag mi rendkívül széttagoltak vagyunk. Itt 27 különböző államnak vannak elképzelései arról, hogy mit kéne katonailag csinálni. Tehát én azt akarom mondani, hogy a nyugat ezért proxy háborúként fogja fel ezt az egész történetet, és addig akarja támogatni Ukrajnát, amíg az orosz-ukrán háború olyan költséges nem lesz Oroszország számára, hogy minimum lemond a további ilyen lépésekről, arról nem is beszélve természetesen, hogy mondjuk visszaadja, vagy valamilyen kompromisszumot köt azokkal a területekkel kapcsolatban, normális kompromisszumot, amit egyébként jelenleg elfoglalt.
Szankciók működnek ezek szerint az oroszok ellen?
Én azt gondolom, hogy a szankciókra alapvetően úgy kell tekintenünk, mint amik az orosz képességet akarják korlátozni, és Oroszországot, mondjuk azt idézőjelben, nevelni kívánják. Alapvetően nem hiszek abban, hogy ezek a szankciók, amit most bevezettek, ezek a háborút akadályozni, a jelenlegi háborút tudják megakadályozni. Ezt szinte, én szinte kizártnak tartom. Abban az értelemben feltétlenül egyébként, hogy megnehezítik Oroszországnak mondjuk a putyini rendszernek az életét, majdnem minden szinten. Vita van arról egyébként, hogy melyik a leghatékonyabb szankció, és hogy melyik fájhat leginkább az oroszoknak. A legtöbben ugye azt gondolják, azokat a szankciókat preferálják, amikről úgy gondolják, hogy nagyon gyorsan hatnának, például a gáz, olaj, meg stb. Én magam nem tartozom ezek közé. Én azt gondolom, hogy ami igazán hosszú távon fog fájni Oroszországnak, az a nyugati technológiához kapcsolódik. Ha megnézzük, akkor az oroszok még a hadi termékeik egy jelentős részébe is olyan nyugati technológiákat használnak, aminek a pótlása borzasztó nehéz lesz. Ez azt is jelenti egyébként, hogy elképzelhető, hogy mutatnak valami hiperszónikus a rakétát, csak hát az a baj, hogy azt a hiperszónikus rakétát sorozatban majd nem tudják legyártani, mert nem lesz hozzá
nyugati alkatrész.
Alkatrész. Tehát azt gondolom, hogy ezek sokkal jobban fognak fájni az oroszoknak hosszú távon. Azért nem gondolom, hogy az összes többi az hát mondjuk azt, hogy fájna. Egyrészt azért, mert azt úgy vélem, hogy az orosz társadalomnak mások az elvárásai, mások az igényei. Az orosz társadalom alapvetően nem ismeri azokat a lehetőségeket, amivel mondjuk a nyugati világ él. Tehát egy teljesen más történetet olvasnak, és úgy is van egyébként, úgy is szocializálódnak, hogy mondjuk azt, hogy a nagyhatalmiságuk, vagy inkább azt mondanám, a nemzeti tudatban a nagyhatalmiság tudata az nagyon erős. Na most, amennyiben ezek a szankciók, és a szankciókban most ne csak a gazdasági szankciókat, hanem a politikaiakat, az olyan típusú társadalmi szankciókat is, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nem szabadna, kellene engedni az oroszokat, a sportolókat sportolni. Én is ennek mellett vagyok egyébként abban az esetben, ha aláírnak szépen egy papírt, hogy elítéljük a háborút. Abban az esetben bárki jöhet. Abban az esetben, ha nem, akkor mindenki pontosan tudja, hogy Oroszországban is, de tulajdonképpen mindenütt a sport ma már nagyon erősen összefügg a politikával. A sportnak a társadalmi, politikai szerepe az iszonyú erős. Ennek megfelelően ezek is szerintem hosszú távon hatni fognak a társadalomra. Kellemetlen dolog, ha mondjuk évekig a sportolóidat nem látod csak hazai pályákon, és nem jelenhetek meg nemzetközi szintéren. Tehát azt gondolom, hogy mindezek együtt hát vezethetnek el oda, hogy Oroszország vagy megváltoztatja a magatartását még Putyin alatt, vagy egész egyszerűen mindezek ez a tulajdonképpen a sarokbeállítás, vagy ez a büntetés, ez addig feltétlenül maradni fog, amíg Putyin van hatalomon.
Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták, viszontlátásra.